Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judi.
Hogyan lehet az emberi kapcsolatokat, a párkapcsolatokat megóvni, netán jobbá tenni, hogyan kezeljük jól a konfliktus helyzeteket, hol vannak az elakadásaink, a gyenge pontjaink, amit talán magunknak sem vallunk be sokszor szívesen, és a legfontosabb kérdés pedig talán az, hogy miért nem akarunk, vagy nem merünk sokszor segítséget kérni, vagy egyáltalán máshoz fordulni, hogyha valami problémánk van. Tehát ezek a mai felvetéseink, és akivel beszélgetek erről, dr. Pickó Katalin, pszichiáter, párkapcsolati szakértő, a Szeretetkert projekt megalkotója. Több könyv, a Szeretetkert és a Szeretetkertben önmagunkkal című könyveknek a szerzője, és emellett, ami még szerintem legalább ennyire fontos, hogy 4 gyerekes édesanyja is vagy, Katalin. Örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
Felsoroltam rengeteg mindent, amivel foglalkozol, de nem mindent. Mert hogy improvizációs előadások, könyvek, kártyajáték, önismereti applikáció, kurzusok, tréningek kötődnek a nevedhez, és olvastam rólad rengeteg mindent, hogy nagy utat jártál be idáig, és itt nem csak arra a 20 évre gondolok, ameddig praktizáltál, hanem az azt megelőző időszak sem volt egyszerű vagy könnyű, mert hogy orvosira jártál, de az első perctől kezdve te titkon pszichiáternek készültél. Mi volt az oka ennek a kompromisszumnak?
Minden tudsz rólam, úgy tűnik.
Igyekeztem, de hát azt gondolom, hogy innentől jönnek a részletek.
Talán volt benne egy ilyen családi elvárásnak való megfelelés. A nevelő apám, ő orvos volt, és akkor volt egy ilyen kicsit támogatás abba az irányba, hogy az orvosegyetem az jó lenne. Általában ilyen reáltárgyakból jó voltam, segítő szakmákban egyébként, vagy a segítés az mindig is így előtérben volt, már nem tudom, középiskolában is. Viszont én jobban szerettem volna mondjuk irodalommal, pszichológiával, filozófiával foglalkozni, és akkor lett egy ilyen kompromisszum, hogy jó, akkor orvosegyetemre megyek, viszont akkor pszichiáter leszek. És aztán én valóban úgy készültem.
Ezt ki is mondtad, vagy ez csak egy ilyen belső?
Nem, ezt ki is mondtam. Uh-huh. Ezt abszolút én ilyen teljesen vállaltan, tudatosan, igen. Úgyhogy mivel pszichiátria csak negyedében van pszichológia, és ötödévtől volt pszichiátria, ezért én elsős koromtól kezdve bejártam, megdolgoztam is ott a pszichiátrián, úgyhogy hát tényleg régóta vagyok így ebben a szakmában, kórházi egészségügyben dolgoztam sokáig.
És amikor azt mondtad, hogy a segítségnyújtás ma az már alapvetően benned volt, ez kiskorodban is már előjött, vagy gyerekként is látszott?
Igen, az egy érdekes dolog, hogy egy kisgyereknél mitől van vajon ilyen motiváció. Igen. Tehát nyilván én így azt gondolom, hogy ez a sérült belső gyermek, amikor az ember saját magát akarja gyógyítani, és ezt így egy picit kivetíti a világra, és aztán a világot szeretném gyógyítani, úgyhogy biztos, hogy valamilyen mögöttes tartalom is volt benne.
Azt mondtad, hogy amióta az eszedet tudod, az emberi kapcsolatok érdekeltek, vagy érdekelnek, és ez egy érdekes dolog, hogy te szerettél beszélgetni, másokat meghallgatni, kérdezni? Ez mind megvolt?
Ez mind megvolt, igen. Már, hát amióta az eszemet tudom tényleg, tehát mondjuk ilyen óvodás koromtól kezdve, valahogy így mindig érdekelt azt, hogy valaki, ha amit látok belőle, a mögött mi van, miért csinál úgy, miért viselkedik úgy, miért beszél úgy, mi van a reakciói mögött. Mindig szerettem beszélgetni, mindig rengeteg kérdésem volt, és egyébként szerettem megfigyelni is. Tehát, hogy szerettem beszélgetni, én magam is egyébként azért van extrovertált részem, de ugyanakkor van egy ilyen nagyon megfigyelő háttérből figyelő rész is bennem.
Mert ehhez a te szakmádhoz nagyon fontos a figyelem, hogy meghallgasd a másikat, hogy megértsd a másikat, tehát ott nem lehet előtérbe tolakodni, úgymond. Ugye ez egy furcsa összhatás a ti szakmátokban, hogy mind a kettőnek kell lenni.
És tulajdonképpen olyan dolgokat csinálok, hogy mind a kettőt megélem, mert mondjuk, ha tréningeket csinálok, akkor az abban a szereplés, az extrovertáltság meghatározó vagyok. Ugyanakkor, hogyha terápiát, coachingot, mentorálást, abban meg mégis, főleg mondjuk a coachingban, terápiában, ott pedig sokkal inkább passzív az ember, és figyel, és azzal az információval dolgozik, ami a szavak mögötti tartalomban van. Egyébként az is érdekes, hogy közben pedig van egy figyelemzavarom.
Tehát így, na ez az, amit nem gondoltam volna.
Igen, van egy figyelemzavarom, de ez azzal együtt jár, hogy van egy hiperfókuszált figyelme is az embernek azzal kapcsolatban, ami érdekli. Viszont ami nem érdekli, az az meg a halál.
Tehát az, mondjuk, az nagyon nem.
Igen, szerződések, ajánlatok, ilyen témák, technikai leírások, különböző kütyükről, eszközökről, ahhoz hihetetlen nehéz energiát szednem magamból, hogy foglalkozzak vele.
Onnan indultunk, hogy rengeteg mindennel foglalkozol, szigorúan véve párkapcsolatokkal, meg emberi kapcsolatokkal, azoknak a változásaival, elakadásaival, nehézségeivel, de ehhez, hogy, és azért emeltem ki ezt a területet, mert látom, hogy bologasz, de hogy még sok minden van itt a tarsolyodban, egy komoly önismereti úton kell végigmenni ahhoz, hogy az ember ezen a területen tevékenykedhessen, hogy hiteles tudjon lenni, hogy másokon tudjon segíteni. Milyen önismereti út volt, vagy ez meg volt nálad is?
Talán egy dologgal egészíteném ki, hogy van egy biznisz oldal, tehát hogy én céges tréningeket tartok, vezetői programokat tartok, felső vezetőkkel dolgozom, coachként, trénerként, coachingot oktatok is a Pécsi Tudományegyetemen, és ugyanakkor van ez a párkapcsolati oldal. Mind a kettőhöz szükséges, és mind a kettőnek az alapja az önismeret.
És a hitelesség.
És azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig bármit tanulok a párkapcsolatokról, vagy olvasok, mert én ilyen folyamatos önfejlesztésben is vagyok ezzel kapcsolatban, azért a legnagyobb iskola az a saját tapasztalataim, a saját megélt párkapcsolati helyzeteim voltak.
Igen, csak az jutott eszembe, hogy sokszor mondják, hogy a cipésznek a cipője lyukas, tehát, de ezt nem engedheti meg magának egy pszichológus vagy egy pszichiáter, hogy ne legyen hiteles.
Igen, de azért mégis én például keresztül mentem egy olyan úton, nekem volt válás az életemben. Tehát, hogy én a 4 gyerkőcöm van, ahogy említetted, de a 2 nagynak más az apukája és más a 2 kicsinek. És szerintem ez a fajta megtapasztalás, végigmenni egy olyan folyamaton, egy nagyon kemény kapcsolat volt az első, ahol egy borzasztóan domináns ember volt az én párom, és az abból való függetlenedés, újrafelállás, hát ez egy hatalmas önismereti, önfejlesztő folyamat is.
És így tud az ember utána másoknak is segíteni, vagy másokon is segíteni. Mikor kezdtél el csoportokkal, és később, ahogy mondtad, te is vezetőkkel foglalkozni. Mert hogy ez meg az üzleti oldal, igen, ez egy teljesen másik, igen, világ, és másik irány.
Igen, ahogy említettem, volt egy nagy váltás az életemben, a válás, és ez egybeesett azzal, amikor én elkezdtem, jelentkeztem egy, azt kell, hogy mondjam, hogy minimális üzleti szakértelemmel jelentkeztem egy vezető képző helyre, ahol kiválasztottak, tehát én voltam az egyik kiválasztott, egy több szűrésen át banki felsővezetőket képeztünk. Szerintem így valahogy így a sors az időnként elhelyezi az embert, és aztán én közben, munka közben tanultam meg tréninget tartani. Volt azért nagyon, tehát többféle előképzettségem, nem tudom, milyen neurolingvisztikai programozásra jártam, practitioner, meg master szinten, meg hát ugye ott volt a 3 éves pszichoterapeuta képzés, amiben nem tudom hány száz órás csoportanalízisre jártam, tehát hogy volt a csoporthoz, csoportdinamikához mindenféle ismeretem, de azért ez egy nagyon mély víz volt, hogy hirtelen ebből az egészségügyi közegből átkerülni egy teljesen bizniszorientált banki
profit
világba.
Igen,
úgyhogy aztán meg is csináltam egy MBA-t, ami tulajdonképpen csak azt jelentette, hogy ugyanazt más nyelven is megtanultam elmondani. És beleszerettem a tréningekbe, beleszerettem az oktatásba. Egyébként én az egyetem elvégzése után is benn maradtam a klinikán, és ott is tartottam órákat, tehát hogy azt a részét már ott akkor is szerettem.
Hát kapni és visszaadni, nem?
Igen.
Ez benne van.
Igen, igen. És ráadásul a tréningekben, amit én nagyon szeretek, és a hozzánk járó tanítványoknak, mert tartunk trénerképzéseket is különböző szinteken, hogy nem a trénernek kell megmondani a tutit, hanem a csoportból előhozni játékosan, gyakorlatokkal, saját élményen keresztül. Tehát a tréning, így is szoktuk csoportosítani egyébként a trénereket, hogy van a világító torony típus, aki kiáll és megmondja egy csomó amerikai iskolának ilyen a tréner világa, megmondja a tutit. Én nem ebben hiszek, és nem ebben szerettem bele.
De te is tudod a tutit?
Van, amikor inkább kiegészítem. Tehát a csapatból mindenki sokkal többet tud.
És ráadásul ez az ő szakterületük.
És az ő szakterületük, és általában sokkal többet tud, mint amennyiről gondolja, hogy tud. Még hogyha nem is szakmáról, csak mondjuk kommunikációról, konfliktuskezelésről, tárgyalástechnikáról, nem tudom, időgazdálkodásról, bármiről van szó, van egy hatalmas tudattalan tudás, és ez számomra az egyik legizgalmasabb dolog, ezzel dolgozni, ezt előhozni. És aztán persze utána ki lehet egészíteni különböző modellekkel, elég sok pszichológiai modellel dolgozunk például, megerősíteni, struktúrálni mindazt, ami előjön, de engem ez megmozgatni azt, ami ott van, megjelenik valahol, használni azokat az energiákat, azt a kollektív tudattalant, meg tudattalan tudást, az azt szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Sokkal izgalmasabb, mint embereknek megmondani azt, hogy konkrétan mit csináljanak.
Azon gondolkodom, hogy ugye van ez a for profit business vonal az életedben, de megmaradt a másik is.
Igen.
Hogy így egész és kerek? Mert
és
hogy
nekem
lehetett
ez
volna
így egész
az, hogy az ember tovább lép, és azt mondja, hogy akkor megyek a for profit szférába, dolgozok trénerként, coachként egy más szerepkörben. Lehet ezt a kettőt váltogatni?
Igen, ez tényleg olyan, mint hogyha két részem lenne, és az egyik az a csoportokkal való működéshez, ez az extrovertált részem, ami nagyon fontos. Ebben is azért van egy fontos terület, az intimitás megteremtése, hogy hoz az ember össze akár aznap oda érkező idegen embereket, és úgy távoznak el, hogy sokkal közelebb kerültek közben egymáshoz. Tehát ez az intimitás megteremtése, ez azt hiszem, ez valahol ezt én így tudom csinálni. És ugyanakkor van a másik rész, a terápiás vagy coach oldal, ami meg a személyes kapcsolódások emberekkel, és egy kicsit ez a mélyreásás, nyomozás, amiben nagyon sokszor az ember saját maga is egyébként gyógyul. Ha igazán jó egy terápia, akkor szoktam azt mondani, hogy soha nem olyan egyértelmű, hogy ki a tanító, ki a mester és ki a tanítvány. És soha nem olyan egyértelmű, hogy ki gyógyít kit.
Tehát van, hogy te is fejlődsz egy
abszolút
terápia.
Sőt, azt gondolom, vagy terápia vagy belőle? Coaching, igen. Tehát ha igazán jó az a folyamat, akkor a terápiás vagy coach oldalon is olyan élmények, megélések vannak, amiktől az ember szárnyakat kap, igen.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy pszichiáter életében gondolom, megmaradhat az első eset, az első páciens, vagy egy első megnyert, vagy elvesztett csata. Van ilyen?
Abszolút. Van megnyert csata is, nagyon élénken, merítek belőle így a mai napig, és van elvesztett csata is, igen. Amikor elkezdtem terápiát csinálni, akkor elkezdtem Simonton tréninggel is foglalkozni, ez daganatos betegeknek egy speciális módszer, amit egy Simonton nevű házaspár dolgozott ki, relaxációval, vizualizációval, és ott volt egy 20 éves agydaganatos kislány, akit kísértem, és az a kísérés az a mai napig bennem van. Nagyon nagy utat jártam be azóta, akkor elment az a kislány, és akkor én úgy éltem meg, hogy nem tudtam neki segíteni. Olyan fajta szemléletmóddal, mint hogyha ez valahol az én felelősségem is lenne, és néha nem ez a fő terület, de néha a mai napig így egyszer-egyszer megtalálnak valahonnan fizikai, testi problémával, betegséggel küzdködő emberek.
Aminek szintén van lelki háttere,
aminek
vagy ami
van,
mellett van egy
mindig
lelki
van
munka.
Lelki háttere, igen, tehát az én hitrendszeremben mindig van lelki háttere, és nagyon-nagyon más a szemléletem. Tehát azt a fajta terhet, hogy az én felelősségem, az ő gyógyulása, azt már nem cipelem. Tehát sokkal inkább Carl Rogers volt ez a humanisztikus pszichológiának az atya, egyébként így a coaching szemléletet is részben az ő iskolája alakította ki, hogy tényleg hiszek abban, hogy mindenkiben ott van minden belső erőforrás a saját megküzdéséhez, és segítőként maximum ezeknek az erőforrásoknak a feltárásában, mozgósításában tud az ember kapcsolódni. Úgyhogy nincs az a fajta felelősségem, hogy minden áron rajtam múlik, mert hogy ő rajtam múlik.
Hát varázspálcán sincs.
Vagy ő rajta is múlik. Nincs varázspálcán, bár azért néha jó lenne, ha lenne. És néha tényleg történik varázslat, de azt nem én csinálom. Az legtöbbször maga a kapcsolat, amiben létrejön a varázslat.
És azt mondtad, hogy ugye vannak elvesztett, meg vannak megnyert csaták. Mit jelent számodra, vagy mi jelent számodra egy megnyert csatát, és mit ad?
Úgy is fogalmazhatom, hogy mondjuk mikor érzem azt, hogy sikeres egy együttműködés valakivel. Hát talán az egyik része az, amikor valami belátás, beláttatás történik, amikor egyszer csak más szemszögből kezd el rálátni valaki ugyanarra, amit lehet, hogy évek óta csinált, vagy körbe-körbe járt. Úgyhogy ez a szemléletbeli változás is fontos. Általában ez előzi meg azt, hogy bármilyen készséget tudjon valaki fejleszteni. Úgyhogy van egy szemléletbeli változás, nagyon sokszor ez egyfajta kinyílás, és azután történhet valami eszköztárbővítés, kompetencia, készségfejlesztés, amiben szintén lehet sikerélménye az embernek, hogy valaki egyszer csak más módon kezd el kommunikálni, mondjuk a párjával, vagy a gyerekével, és visszajön, és elmondja, hogy működik. És mondjuk egy kapcsolat, ami elég kilátástalannak tűnt, egyszer csak elkezd teljesen más formába vagy irányba menni. Igen, talán ez a kettő, ez fontos, és aztán maga talán az is egy sikerélmény, hogy egy jó beszélgetésnél az ember nem veszít energiát, hanem kap, és inspiráltabb, mint előtte volt. Úgyhogy önmagában ez az inspirált állapot. Vagy amikor közel kerülünk egymáshoz, az intimitás megélése, tehát ami a kapcsolatban történik, és nem eredmény szempontból nézzük, az is egyfajta sikerélmény. Nem szeretem ezt a szót, hogy sikerélmény, mégis én mondtam ki.
Igen,
ez nem,
is
te?
Próbáltam egy picit másképp kérdezni,
igen, és az jó
mert
is.
Mert egy picit árnyaltabb.
Igen, az árnyaltabb. Valahogy akkor inkább úgy mondanám, hogy azt élem meg, hogy van értelme annak, amit csinálok.
Ad.
Igen.
Ugye behoztad a párkapcsolatokat, 25 éve foglalkozol párokkal, és egyszer korábban úgy fogalmaztál, hogy minden kapcsolatunk egy kis élő lény, amelyet ápolni, gondozni szükséges, és hogy mit értettél ez alatt?
Igen, ebből származott a kert szimbólumrendszere is. Tehát valahogy úgy tudom megfogalmazni, hogy amikor két ember összekerül, akkor valójában olyan, mintha három entitás lenne, van az egyik, van a másik, és van maga a kapcsolat. És minden kapcsolatban egyébként sokkal többen vagyunk jelen, mint ahogy azt úgy az ember fizikailag érzékeli, mert ott van az eredeti családunk, ott vannak az őseink, úgyhogy sokan vagyunk egy párkapcsolatban.
Tehát a hozott mintákra.
A hozott minták, gondolsz? De a szemléletmód, a hozzáállás, azok a transzgenerációs mintázatok, amik ott vannak, ilyen puttonyként.
Vagy akár egy előző kapcsolatból is
és
hozhatunk.
Akkor igen, és ez még csak az eredeti család. Igen, de ha tovább megyünk, akkor ott vannak az előző kapcsolataink. Ott van az összes gyerekkori tapasztalásunk. Szoktam azt is mondani, hogy egyikünk sem a valóságot látja, bár mindannyian, azok is, akik soha nem voltak zárt osztályon, rendelkezünk azzal a téves eszmével, hogy azt hisszük, hogy a valóságot látjuk, és azt hisszük, hogy nekünk van igazunk, miközben mindannyian szemüveget hordunk, és ennek a szemüvegnek része a biológia, egészséges vagyok, beteg vagyok, férfi vagyok, nő vagyok, hány éves vagyok, stb. Tehát biológiai adottságok, pszichológiai adottság, ebbe benne van a gyerekkor, gyerekkori élmények, tapasztalatok, eredeti család, transzgenerációs minták, szociológia, az adott kultúra, amiben felnövünk. Tehát, hogy ez mind ott van a kapcsolatban.
Tényleg, ahogy így hallgatlak, jobb nem belegondolni, mert hogy innentől kezdve tényleg bonyolult ezt jól csinálni.
Igen, igen. Bonyolult és tanulságos. Tehát egy folyamatos fejlődés. És nagyon érdekes, hogy ezen a szemüvegen keresztül mit látunk a másikból.
magunkat látjuk benne, őt látjuk el.
Igen, meg ugye még ráadásul, amit mondasz, hogy bele is vetítünk magunkból egy csomó mindent. Sokszor játszom azt a játékot, hogy csoportokban, hogy adok egy kis kavicsot, vagy ugyanazt a kavicsot kapja mindenki, vagy mindenki más kavicsot, és a kavicsról beszélnek, és lejegyzetelem, hogy miket mondanak, és kiderült, hogy mindenki magáról beszélt. Olyannak látja a kavicsot, hogy nem tudom, fehér, tiszta, lekerekített, mert fontos számára a tisztaság, fontos számára a harmónia. Tehát ugyanúgy, ahogy a kavicsba belevetítjük saját magunkat, ugyanúgy belevetítjük a másik emberbe is saját magunkat. És szinte megállapíthatatlan, hogy mi az, ami a valódi másik, és mi az én projekcióm. Ezek így nagyon sokszor összeérnek.
Folytassuk innen, mert hogy mind a színházról, mind a könyvekről, mind az applikációról kérdeznélek. Még dr. Pickó Katalin pszichiáter, a Szeretetkert projekt megalkotója a vendégem. Jövünk vissza a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.